Hogy megértsük, hogy miért engedi meg Isten az üldöztetést, én felhoznék néhány példát. Néhány példát az üldöztetésről való beszámolókból. Tehát, mint tudjuk, volt üldöztetés nem csak a zsidóknak, volt üldöztetésük a keresztényeknek is, ugye a kommunizmusban, itt Romániában, és nem csak Romániában, Oroszországban, Kínában most is történik. És volt üldöztetés akkor is, amikor ugye hát a székelyeket, a székely határőröket megfogták és elvitték őket, a magyar katonákat is nyilván, a székely határőröket megfogták és elvitték Oroszországba, fogságban voltak 3 éven keresztül. És emlékszem, gyerekkoromban én találkoztam, beszélgettem olyan emberekkel, akik fogságban voltak és elmondták, hogy milyen volt a fogság. Tehát érdekes volt mindenképp hallgatni a beszámolót a fogságból, hogy milyen sorsuk volt ott, nem volt, amit megenni, meg megfagytak, meg sokan ugye már a vagonokba bele, tehát meghaltak, amik odaértek ugye Szibériába, egyesek megfagytak, mások megbetegedtek, tehát oda sem ért mindenki a fogságba. És nyilván a fogságban is nagyon sokan elvesztek, és vissza nagyon kevesen jöttek ide, tehát kevesen élték túl a fogságot. És nyilván arról is beszéltünk, hogy akik azt túlélték, azok az emberek megszeridültek, enyhén szólva, tehát tudták, hogy mi az, hogy rend, mi az, hogy tisztelet, tudták, hogy mi az, hogy hálás lenni az életért, és a maguk módján ők elmondták azt, amit el kellett mondjanak a fogságról, és arról is, hogy ott mit tanultak meg. A beszámolóknak az is részét képezte, hogy egymáshoz hogyan viszonyultak az emberek, tehát hogyha volt egy kevés, egy falat kenyér, azt is megosztották egymással, tehát hogy igazából mondhatni Biblia nélkül megtanulták, hogy mi a tisztesség, mi az, hogy szeretet és így tovább ezek az emberek, akik ugye beszámoltak a fogságról. Na de többnyire az orosz fogságos történetek hát arról szólnak, hogy na, az oroszok milyen könyörtelenek voltak, meg hogy milyen nehéz volt ugye a fogságban, és hogy hogyan menekültek, meg ilyen dolgokról szólt. Tehát ilyen leírás, ilyen mint egy, hogy mondjam, egy ilyen beszámoló jellegű volt, ilyen száraz beszámoló jellegű volt az egész történet. És ugyanígy, amikor hallgattam, emlékszem egy néhány holokauszt túlélőnek a beszámolóját, az is hasonló volt. Tehát, hogy igazából én, megmondom őszintén, én azt sem tudom, hogy volt-e lényegi különbség egy holokauszt túlélő beszámolója és egy székely orosz fogságot túlélő beszámolója között. Nem igazán volt különbség, drága emberek. Mert én, ahogy emlékszem ezekre a beszámolókra, a székely bácsik, aki túlélte, ugye is élt utána aztán 90, nem tudom hány éves koráig, ő is arról beszélt, amiről a zsidó. Tehát elmondta, hogy milyen volt a fogságban, hogyan végezték ki, meg hogyan üldözték őket, meg hogyan verték meg őket. Ugyanezt mondta a székely is, a magyar is ugyanezt mondta a fogságról, drága emberek. És ami a legdurvább az egészben az, hogy elvileg ugye a zsidó Isten választott népe. Na most akkor a székely nem mondta magáról azt, hogy Istennek a választott népe, tehát hogyha ő egyszerűen csak beszámol a fogságnak a mondjam azt a fizikai aspektusairól, hogy mik történtek testi módon ugye a fogságban, az úgy ugye elfogadható. Hát ő testi ember, nem mondja magát Isten választott népének, viszont a zsidó ugye azt mondja, és mégis amikor hallgattam ilyen beszámolókat a holokausztról, valahogy így visszagondolva kimaradt abból Isten. Tehát, hogyha ő Istennek a választott népe, akkor hogy tudott az megtörténni, hogy a 90-valahány éves öreg mama vagy öreg bácsi beszámol a holokausztról, de abból teljes mértékben kimarad Isten. Benne van a náciknak a könyörtelensége, Hitlernek a terve, Mengele doktornak a könyörtelensége, minden benne van, de kimaradt teljes mértékben Isten. Ez hogy lehetséges, emberek? Tehát mondom, hogyha valaki, például mit tudom, egy románt, hogyha elvittek az orosz fogságba, vagy bárkit elvittek az orosz fogságba, és abból kimaradt Isten, egyszerűen csak elmondta, hogy mi történt, és az egész ilyen történelmi beszámoló jellegű volt. Az úgy elfogadható, mert a magyar, ha bár most már a magyar is pályázik erre, ugye, hogy ő a mag népe, hű Isten népe, pontosan, mint a zsidó. De a székely nem igazán pályázott erre, ő egyszerűen csak elmondta, hogy ez történt. De amikor a zsidó is ugyanezt csak ugye egyszerűen elmondja, és az egész beszámolóból kimarad Isten, az eléggé furcsa, emberek. Eléggé furcsa, nem? Na, hogy megértsük az egészben a lényeget, hogy miért van, miért engedi meg Isten az üldöztetést, az inkvizíciót. Hát azért, drága emberek, ami le van írva a Jelenések könyvében, hogy lesznek nehézségek, lesz üldöztetés, lesz fogság, meg lesz minden, és ahogy mondja Jézus, sokan még azután sem fognak megtérni az ő bűneikből, az ő földhöz ragadtságukból, az ő képmutatásukból. És a legszomorúbb, drága emberek, ezekben a zsidó beszámolókban, amelyek sajnos, ki kell mondani, egyesek a propaganda eszközeivé váltak. Mert arról szólnak, hogy szegény zsidók, és tudom, emberek, borzalmas volt, a székely embernek az orosz fogsága épp olyan borzalmas volt, mint a zsidók számára a holokauszt. Nem sokan élték túl. Hát akkor miért kell megkülönböztetni a kettőt egymástól? Vagy miért szegényebb a zsidó, mint amilyen szegény a székely? Úgy gondolom, ez a kérdés jogos, drága emberek. És hangsúlyozom, nem gonoszságból mondom ezt, nem akarok senkit sem megsérteni. Tudom, hogy nehéz idők voltak azok, borzalmas idők voltak azok. De hangsúlyozom, hogy ez történt az oroszokkal is, ez történt a székelyekkel is, tehát mindenkinek volt része üldöztetésben. Viszont valamiért a zsidó üldöztetés, a zsidóknak az üldözése, üldöztetése az ilyen kiváltságosabb volt, és nagyon sok ilyen film van, meg felvétel van, ami arról szól, hogy szegény zsidók. Arról, hogy hány székelyt és hány magyart lőttek agyon, és elvittek a fogságba, és miképp üldözték őket, és alázták meg őket, és hogyan haltak meg, hogyan kínoszták halálra őket, arról nem sok film készült mostanig, és nem sok beszámoló van. Hát ilyen amatőr beszámolók vannak ugye YouTube-on elvétve, ugye. Na de nincs olyan nagy dobra verve, mint a zsidó üldöztetés. Na de meglátjátok, hogy ennek is van értelme, mindennek van értelme. Ez sem hiába van, hogy a zsidó üldöztetésig ki van emelve. Én csak arra próbálnám most felhívni a figyelmet, hogy van az, hogy az Istennek a választott népét, ugye, mert ezt mondja magáról, és ez igaz is egyébként, mert megkapták a törvényt, ismerik a törvényt, tehát ilyen értelemben ők igen, kilettek választva, és rögzítették az Istennek a törvényeit, ugye azt hátrahagyták az utókornak, és azt mindenki használja, mindenki tudomást szerzett erről. Csak a probléma az, amit többször szintén elmondhattam, hogy a zsidó félreértelmezte az ő kiválasztottságát. Nagyon félreértelmezte. Istentelenül értelmezte, drága emberek. Azt hiszem, hogy még a Drábik János is beszél erről, hogy azt mondja, hogy igen, valóban választott népet, valóban megkapta a törvényt, és le van írva, és azok a törvények azok igazak. Csak a zsidó ezt úgy értelmezi, tehát hogy maga hazafelé, mindenki hazafelé értelmezi az ilyen dolgot, ugye. Ő ezt úgy értelmezi, hogy attól kiválasztott, hogy Isten őt jobban szereti, mint például az amerikai őslakósokat például. Tehát, hogy ők felsőbbrendűek. Tehát nem felsőbbrendűek emberek. A zsidó nem felsőbbrendű. Egyik név sem. Teljesen biztos. Sőt, Jézus egyértelműen bizonságot tett arról, hogy az a római százados felsőbbrendű volt Isten szemében, mint akár meg zsidó például. Vagy az irgalmas samaritánus úgy szintén. Tehát ott tartunk, hogy a zsidó üldöztetés, a zsidó inkvizíció, holokauszt a propaganda eszközévé lett téve, hogy jaj, szegény zsidók, most már igazán megérdemlik, hogy kárpótoljuk őket, és pénzadományokat gyűjtögessünk Budapesten, meg mindenhol, hogy azt elküldjük Izraelbe azt az adományt, hogy a szegény zsidókat ugye kárpótoljuk. Emberek, ez gazemberség, de mindegy, ezt nem én fogom megítélni amúgy sem. Nem én kell megítélni, úgyhogy elnézést kérek emiatt. Aki ismeri a Bibliát, az Ószövetséget, ugye a zsidó Tórát, azt tudja, hogy mi történt a zsidókkal, vagy mit mondott Isten, mit mondott a próféta. Azt mondta, hogyha ti Istentől elfordultok, ti megkaptok most mindent, meg fogjátok kapni a Kánaán földjét, meg fogjátok kapni a tejjel és mézzel folyó földet, viszont hogyha elfordultok, akkor szétszéleszt titeket Isten a világon, a világ összes nemzetei között, és mindenhol szolgák lesztek, és nem lesz jó sorsotok. Nem lesz jó sorsotok, mert megtagadtátok Istent, és drága emberek, ez történt. A zsidók megtagadták Istent. Erről Pál apostol is tisztán, érthetően ír, fogalmaz, hogy tagadták meg Istent, jelent. És van egy rész ott a római levélben, már nem, azt hiszem, hogy Róma 8-ban a múltkor megkerestem volt, és felolvastam barátomnak, hogy miért engedte meg Isten, hogy a zsidók így elbukjanak, azért, hogy az ő elbukásuk által mi megmeneküljünk. Tehát én most, amit mondok, nem azért mondom, hogy akkor most lenézem a zsidókat, hogy most akkor több a magyar, mint a zsidó, mert akkor ugyanabban hibába esünk a zsidók. Hogyha én, mint székely magyar, ugye, többnek képzelem magamat, mint a zsidó, akkor ugyanabban a csapdába estem, mint amiben a zsidók voltak. Hogy az én kiválasztottságomat, ugye, mert én is lettem választva Krisztus által, mint hogy a zsidók ki voltak választva, hogy a proféták által. Én is kilettem választva. Most akkor az én kiválasztottságomat én is kezelhetném úgy, olyan testi módon, földhöz ragadt módon, mammon imádó módon, mint hogy a zsidók értelmezték, hogy jaj, hát én külön vagyok, mint a zsidó, külön vagyok, mint a muzulmán, mert engemet a Krisztus kiválasztott. Én is tehetném ezt, és Isten könyörüljön rajtam, hogy ezt megtegyem. És itt meg is keresem, hogy azt hiszem, hogy hol van az, amikor az engedetlenség alá rekesztette, vagy így fogalmazza Pál apostol. Ezeket fontos megérteni, mert hogyha nem értjük meg, akkor nem értünk semmit jóformán. És ugyanabba a hibába fogunk beleesni, mint a zsidó. Aki lenézi őket, amiatt, amit tettek ők, és tényleg ők visszaéltek azzal, amit Isten tett. Tehát ők nem éltek Isten kegyelmével, hanem visszaéltek azzal. Egy az egyben ezt ki lehet mondani, de ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nem ugyanazt tette, akkor az téved, drága emberek. Mert úgymond a kereszténység is úgymond ki volt választva Krisztus által, csak hát ő ebben a lehetőséggel nem élt, hanem visszaélt. Ezért fontos megnézni és megérteni, hogy miért történt a zsidók üldözetése, a holokauszt. Fontos megérteni, drága emberek, nagyon fontos megérteni. Azt mondja, a 11. fejezetben mondja Pál apostol egyébként, hogy Róma 11, hogy mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztette, hogy mindeneken könyörüljön. Tehát a zsidókat is ugye engedetlenség alá rekesztette. Nem ő tette, na, csak ez emberi szavakkal úgy sem lesz teljesen megfogalmazni, hogy mindenki megértse. Tehát például most ezzel is lehetnek kötekedni a végtelenségi, drága emberek. Az emberi agy, a farizeusi agy addig fog kötekedni, amíg bekötekedi magát a pokolba, szó szerint. Ez van, drága emberek. Tehát nem Isten rekesztette az embereket engedetlenség alá, de úgy volt kedves, hogy tehát megengedte, hogy ez megtörténjen. És azt mondja, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélységei, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai, mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt, mert ő tőle, ő általa, és ő rá nézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké, amen. Tehát Isten ugye engedetlenség alá regesztette őket. Itt korábbról kellene olvassam. Figyelj meg, azt mondja, már elnézést, nem készültem, tehát nem vagyok én papbácsi készüljek azért. Itt, amit ad Isten, azt én elmondom, és kicsit ugye ilyen amatőr módon, de bízom abban, hogy legalább a lényeg az megmarad. Tehát a 30. bekezdéstől, mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Nehéz megérteni, emberek. Tehát, ahogy Péter mondja, kiforgatják Pálnak a leveleit, szavait, mert nem értik, mert nem lélek szerint értik, hanem test szerint akarják érteni, de test szerint nem lehet megérteni. Ez azt mondja Pál apostol, hogy mi is egykor engedetlenség alatt voltunk. Tehát oly módon, hogy törvénytelenek voltunk, mint a gadarai megszállottak, mint a pogányok. Tehát amíg még nem ismertük Isten kegyelmét, nem tudtunk róla, akkor mi is engedetlenek voltunk, és engedetlenség alatt voltunk. És akkor a zsidók úgymond, ők engedelmesek voltak egy darabig, ugye, amíg a profitákat követték, de utána aztán ők is a világban szétszélettek, és belefolytak a világba, és Isten nevét mire használták? Meggazdagodásra, mammonimádatra, a földi javak gyűjtésére, ugye? Tehát úgymond ők is belementek az engedetlenségbe, de ráadásul Isten nevében tették ezt, visszaélve azzal, amit kaptak Istentől ajándékba. Azt mondja, hogy mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságot irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek, drága emberek. Olyan gyönyörűségesen fogalmaz Pál apostol, csak mondom, hogy az agy ezt nem tudja felfogni. Aki nincsen újjászületve, nem fogja ezt megérteni, csak kötekedni fog ezzel is, még az én szavaimmal is. Tehát azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerenek. Mert igen, a törvényt általuk kaptuk, emberek. A törvény általuk van leírva. És erről többször beszéltünk, hogy valóban a Tóra a zsidóknak a történelem könyve, és az nem kéne fontosabb legyen, mint például a magyar történelem könyv. Viszont Isten nem engedte a zsidók esetében azt, hogy azt ők úgy írják, hogy akarják, mert az ők történelemkönyvüket a proféták írták, emberek. A proféták írták Istennek az emberei, és nem hataloméhes történészek, akik ugye benyomtak a királynak, és benyomtak mindenkinek. Na, a proféták nem nyaltak senkinek, drága emberek. Akik írták a zsidóknak a történelmi könyvét, ők nem nyaltak senkinek. Ők a zsidóknak sem nyaltak. Érthető? A különbség a írók között, ugye a proféták között, a zsoltárosok között. Ők nem nyaltak, mert nem nyalhat. Ők Isten emberei voltak. Ezért leírják ők a zsidók gyarlóságát, a zsidók bűneit is, hogy mi miatt kellett ők elszenvedjék azt, amit elszenvedtek. Na, ebben különbözik a zsidó történelmi könyv nagyon sok más nemzetnek a történelmi könyvétől, ami ugye többnyire arról szokott ugye szólni, hogy jaj, hát mi ártatlanok voltunk, aztán jöttek azok a büdös tatárok is, azik a törököcskék, és mindenkit itten szét lekaszaboltak, mert mi nagyon jók voltunk. Mi mindent jól csináltunk. Na, ilyen nincs, emberek, a Bibliában. Tehát nincs segnyalás a Bibliában, drága emberek. Magyarul, tudom, hogy csúnya hangzik, de ez van. Az Ószövetségben nincs segnyalás. Tehát ottan meg van dorgálva a király is. A nyugat, vagyis a pogányok történetírói, ők nem merték a királyt megdorgálni. Ez olyan nem volt, hogy mit tudom, hogy jön egy történés, akkor kioktatja a Mátyás királyt, vagy valamelyik királyt. Ilyen nem volt, emberek. Mert az összes király diktátor volt nálam. Többnyire, ugye, van kivétel. Tehát azt akarom kiélezni, hogy ebben különbözik a zsidó történelem könyv, ugye az Ószövetség más népek történelem könyvétől, hogy nem kedvez a zsidóknak sem. Tehát, hogyha valamit jól csináltak, azt is elmondta, tisztességesen leírta. Ha valamit rosszul csináltak, azt is leírta, tisztességesen megmutatta, hogy hol buktak el. És ezért lehet használni az ő történelem könyvüket és az ő törvénykönyvüket arra, hogy megértsük, hogy miben van az emberiség. Na, és igen, drága emberek, a törvényt a zsidók által kaptuk. A zsidók által kaptuk, az van leírva, az van a törvényszéken is, arra esküsznek, nincsen más, nem a, mit tudom én, a finneknek a történelemkönyvére esküsznek az emberek, hanem a zsidók történelemkönyvére, ugye, ami a Tóra, és ami tényleg Istentől van, mint törvény, ugye, megadva. És azt mondja Pál apostol, hogy ők ugye elbuktak, ez tényleg igaz, ők ezt tagadják nyilván, tagadják, de amikor túléli az apokalipszist, az a holokausztot túléli a zsidó, és 90, nem tudom én hány évesen, közel 100 évesen még mindig az anyagiakról beszél, és a földiekről beszél, és az ő gazdagságáról beszél, és az ő családjáról beszél. Egy szót nem szól a mindenható Isten, akkor miről beszélünk, emberek? A zsidók úgy megtagadták Istent, hogy szemrebbenés nélkül. És még most is nagyon sokan ugye arról tesznek bizonságot a túlélők, a holokauszt túlélői közül is, hogy nekik jóformán semmi közük nincs Istenhez. Teljesen elforultak tőle. Megtagadták, túlélték a holokausztot, de csak nem tértek meg, mert hogyha megtértek volna, akkor a bizonságaikban az élő Istenről tettek volna a bizonságot, és nem arra, hogy hát nem volt amit megenni, és a cipőköt elvették, és az aranygyűrűköt elvették, akkor is az ő bizonságaikban, emberek, ez az igazság, azt síratták, a földi javaikat síratták, hogy elvették a házaikat, és elvették az aranyfülbevalót, és az aranygyűrűköt. Ezt síratták, emberek. Tehát ő tesz be a saját ajkaikkal tesznek bizonságot a magyar zsidók és minden zsidó arról, hogy megtagadták a mindenható Istent. 95 évesen is még arról beszélnek, hogy jaj, szegények, hogy mi mindent elszenvedtünk is. Elvették mindenünket. De az, hogy ők megtagadták a hitüket és elvesztették Istennel a kapcsolatukat, na, arról nem beszél egyik sem. Elnézést, én nem hallottam olyant. Lehet, hogy vannak ilyen zsidók is, akik, sőt, vannak. Van egy, ugye, de aki ugye egyébként a kereszténységben is példakép volt, van ez a, azt hiszem, az a Mari, már nem tudom, mindegy. Egyszer láttam egy ilyen színdarabot, egy ilyen nőről, aki hívő zsidó nő volt, de ő viszont a Krisztust is megismerte, és elfogadta megváltójának. Megértette, hogy Krisztus valóban Istentől jött. de kevés ilyen kivitel van, drága emberek. Na, tehát a zsidók engedetlenségbe kerültek, megtagadták Isten teljesen, teljes mértékben, és azt mondja Pál apostol, hogy azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerenek. Ahogy mi megkaptuk a törvényt általuk, a Mózes által, úgy ők is megkaphassák a kegyelmet Krisztus által, drága emberek. Ez volna a lényege, és ezért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen, ez az elbukás, a zsidó elbukás, drága emberek. Na, zárójel bezárva arról, hogy a zsidók megtagadták Istent, ugye? Tehát ezt mondta, ő megmondta már a prófétát, ez fog történni. Szétlesztek a világban szélesztve, és szolgák lesztek, és asszimilálódni próbáltok majd Magyarországon, meg Amerikában, és mindenhol, de folyton üldözni fognak titeket, és miért engedte az üldöztetést Isten, drága emberek? Pont azért, hogy valamelyest elkerülje azt, ami megtörtént, sajnos megtörtént, mert még az üldözés sem segített nekik abban, hogy megtartsák Istent az ismeretükben, és róla beszélnek, és bizonságot tegyenek, és a kereszténység ilyen értelemben még jobban elbukott, mint a zsidóság, drága emberek, mert ugyanazt teszi, mint a zsidóság, a kereszténység is, hogy Isten és Jézus nevében a mammont dicsőítik, a mammont dicsőítik. Ezért mi történik most az Isten gyermekeivel? Az, hogy meg fogja engedni a mindenható Isten, megengedi most is a Jézus szavai szerint, hogy üldözzék őket, hogy ne váljanak langyossá, emberek, ne váljunk langyossá, hogy a világ lássa a világosságot, mert emberek, az nem világosság, hogy Isten és Jézus nevében imádom a mammont, a földi jólétet és a földi kényelmet, és nem arról teszek bizonságot, hogy én lélekben vagyok, hogy a test nem használ semmit. Ezért engedi meg a mindenható Isten az üldöztetést az Isten gyermekeinek. Meg is óvja őket, oltalmazza őket, de nem akarja, hogy úgy járjon, mint a zsidó, és nem akarja, hogy úgy járjon, mint a keresztény, az ő népe és az ő gyermekei. Ezért megengedi az üldöztetést, de meg is védi őket, oltalmazza őket, és erről ők bizonságot tesznek, hogy a világ lássa azt, hogyha meg is úszták azt, ami az üldöztetést túlélték, azt nem úgy élték túl, hogy hát szerencsém volt, aztán az oroszok elengedtek, és akkor én megpattantam a náci tisztek elől, hanem az élő Isten engemet megszabadított. Na most akkor jön a harmadik fajta bizonság. Azt is elmondom, hogy legyen teljesebb a kép. Ugye, mert összehasonlítottam a székely embernek a bizonságát, ugye a fogságról, a zsidó embernek a bizonságát a holokausztról, ugye az auschwitzi élményekkel. Hogy mind a kettő testi módon számolt be arról, ami történt. Hogy nem volt, amit megegyünk, csak pityókahé. Például ezt mondja a székely. A zsidó azt mondja, jaj, az aranygyűrűt elvették, és azért a lakásomat elvették, és olyan gazdag voltam, aztán már nem voltam gazda. Röviden és egy kis ilyen kis iróniával, drága emberek, ez muszáj, mert hogyha én félek, úgymond az irónia alá helyezni a testnek a dolgait, akkor azt jelenti, hogy én is teljesen testi vagyok. Én is testi vagyok teljes mértékben. Tehát nem kell féljek attól, hogy egy kis iróniával, egy kis szarkazmussal illessem a test dolgait, emberek. Amikor olyan nehéz időszak után és fájdalmak után is az ember még mindig arról beszél, hogy jaj, hát nem volt amit megenni. Arról nem beszél, hogy nem volt lelki örömöm, nem éreztem Isten, az ő jelenlétét, erről nem beszél. Eltűnt az aranygyűrű. Na, arról igen. Elvették a házamat, és volt nekem egy jó cipősboltom, és jól működött a cipősbolt, mert Isten engemet arra hívott el, hogy cipészmester legyek, ahelyett, hogy az ő szavát hirdessem minden népnek, ugye? Na, tehát tehát két istentelen embernek a története a fogságról, egyik ugye abban különbözik a másiktól, hogy egyik Isten nevében istentelen. Na, és akkor a harmadik fajta bizonság az, drága emberek, ami például történt a román kommunizmusban, az orosz kommunizmusban, amikor tényleg üldözték Istennek a gyermekeit, mint ahogy most is üldözik Kínában, és itt is üldözni fogják, nekem ezt mutatta meg Isten, hogy lesz üldöztetés, hogy az ő gyermekeit üldözni fogják. Nem a keresztényeket, emberek, nem lesz keresztény üldözés. Többször mondtam, hogy nem lesz keresztény üldözés, mert a keresztényeket nem kell üldözni, mert Isten és Jézus nevében szolgálják a világot. Beasszimilálódtak teljes mértékben Isten, beolvadtak a világba. Nincs, amit üldözni rajtuk, drága emberek. Viszont akik még élő lélekként vannak jelenint a Földön, azokat Isten megengedi, hogy üldözzék, de csak azért, hogy ne asszimilálódjanak, ne akarnak visszafogni a világba, mert az ember annyira hajlamos a test szerint a langyosságra, hogy folyton folyik vissza a világba. Ha nincs egy kis nehézség, az ember folyik vissza a világba, és ezért engedi meg Isten az üldöztetést, hogy aki ennek az áldozata, az lássa, hogy ő hova nem akar tartozni. Hogyha már nem akarta látni azt, hogy ő hova tartozik, akkor legalább azt lássa, hogy ő hova nem tartozik. Mert hogyha látja azt, hogy hova nem tartozik, talán az neki segít feleszmélni, és ráébredni arra, hogy ő hova kéne tartozzon. Mi az, amitől kezdő elfordulni? Jó dolgában, kényelmében, a hasika tele van, fizú van, forint van, euró van, lakhatás van, biztosítás van, minden van, nincs szükség Istenre. Na, és ezért, drága emberek, mert hogyha Isten nem engedte volna meg az üldöztetést annak idején az apostoloknak és az ő barátainak, akkor mi most nem volna, amiről beszéljünk, emberek. Itt teljes szodómia lehetne itt. Mindenfaj kereszteznénk, ugye, nem csak a növényeket egyik magot a másikkal, hanem itten emberek állatokkal is össze-vissza, mint úgy, ahogy Szodomában és Gomorában történt. Tehát mivel Isten megengedte az üldöztetést, ezért fent maradt az ő igéje, az ő szava, emberi, testi módon. Mert ahhoz, hogy a lélek újjá szülessen, ahhoz szükséges, hogy először testi módon hallja az igazságot. Ezért beszélünk mi is testi módon, mert csinálhatnám azt, hogy ismerem az evangéliumot, és szépen mosolyok mindenkinek, hogy jó, hello, és így szépen mosolyok, nem, emberek, az nem ér semmit. Nem ér semmit, miért? Azért, mert már nem ott van az emberiség, hogy egy mosolytól felébredjen, és újjászülessen. A hit pedig hallásból van, azt mondja Pál apostol. És igen, vannak olyan beszámolók az üldöztetésről, amely Isten gyermekei által volt közzétéve. És tényleg, most miért beszélek én másról, mint ugye, aki közel van hozzánk, Richard Wurmbrandról. Ő azt tette, hogy ő az élete hátralévő felében, na amúgy ő is zsidó volt, igen, csak ő megismerte Krisztust, Wurmbrand megismerte Krisztust, drága emberek. Ő visszatért Krisztus kegyelme által, visszafordult, ő olyan zsidó volt, aki Krisztus kegyelme által visszafordult Istenhez, megtért az ő hazugságaiból, az ő bűneiből, mint zsidó, ugye, és visszafordult Istenhez, elfogadta az utat, amit Jézus által kínálta mindenható Isten. És Isten megengedte, hogy őt üldözzék, persze megengedte, hogy ne maradjon meg a jó kis keresztény üzemmódban, a kis jó kis langyos keresztény üzemmódban. Megengedte Isten, hogy üldözzék őt, börtönbe zárták, megverték, ütötték, verték, és mégis ott volt végig vele a mindenható Isten a börtönben. Volt neki vigasztalása, volt neki öröme. Élt talán 92 éves koráig ő is, tehát több mint 90 évet élt, és mindvégig bizonságot tett az élő Isten jóságáról, a feltámadás dicsőségéről, emberek. És nem úgy beszélt a kommunista börtönökről, hogy ja, hát ezek a komcsik elvették a házamot, az aranyaklánc, az aranygyűrűt, pedig ő is zsidó volt, megtette volna azt, hogy ja, hát a házamot elvették, és nem akarták visszaadni. De nem így beszélt, emberek, nem így beszélt, hanem azt mondja, hogy te, én a kommunizmust nem szerettem. Gyűlöltem a kommunizmust, mert az nem Istentől való a kommunizmus. De a kommunistákat szerettem. Wurmbrand szerette az üldözői, drága emberek. És sok kommunista, sok börtönőr, meg kommunista katonatiszt, meg katona az élő Istenhez fordult. Miért? Azért, mert benne, Wurmbrandban, az ő társaiban, akik még tényleg igazi keresztények voltak, újjászületett keresztények voltak, bennük meglátták a kommunisták az élő Istennek a jóságát, drága emberek. Ez történt a kommunista, a román kommunista börtönökben. Érthető, hogy mi a különbség a két beszámoló között. Míg az egyik teljesen a testről szól, a testnek a bántalmairól, a testnek a fáj, jaj, mennyit ütöttek, vertek. Nem. A Wurmbrandnak a beszámoló nem erről szól, drága emberek, hanem Isten dicsőségéről. És a kommunisták is látták azt, hogy ezt az embert nem lehet megtörni, mert tele van élettel. Tényleg az ő Istene él, akiről beszél, az él. És sokan megkívánták, ateisták forultak Istenhez a kommunista börtönökben, drága emberek. Na ezért fontos, hogy legyen üldöztetés, drága emberek, mert hogyha nem volna, akkor maga az ige, az élet szava is teljesen elveszne, és akkor mehetne az egész világ, amúgy is afelé tart, de mehetne az egész világ a szodómia irányába, a teljes hanyatlás irányába, míg végül már nem tudnánk különbséget tenni a disznó és az ember között. Mert kívülről is körülbelül úgy néznének ki, ugye, ami igaz is sajnos valamilyen mértékben. Szerintem ezt nem kell prezentálni, ezt a sztorit egyáltalán. De ez megtörténhetne, emberek. És úgy, hogy az élőisten engedi az ő gyermekeit üldözzék, ki legyenek közösítve, ahogy mondta Jézus, a gyülekezetekből, is. Tehát nem szektásodunk, és nem vagyunk vallásosak, hanem engedjük, hogyha kilök magából a világ, a vallási mozgalom, a szervezet lökjön ki, semmi gond, rendben van. Így legalább tudjuk, hogy nem vagyunk azzal azonosak, hogy a mi azonosságunkat nem egy keresztény felekezetből, nem egy gyülekezetből, nem egy vallásból szerezzük, egy vallási irányzatból szerezzük, hanem az élő Isten kezéből, az ő szavából, emberek. Na ezért fontos, hogy legyen üldöztetés. Isten ezt sem akarná, viszont tudja azt, hogy az ember gyarló. Amikor már kicsit már jobban érzi magát, meg van gyógyulva, ő megy vissza az ő régi természetébe, mint hogy a 9 leprás visszament a világba, azokba a szokásokba, abba az életvitelbe, amivel a leprát előidézte magának. Úgy a legtöbb keresztény is, így ahogy Isten őt megmentette, meggyógyította a rákból, akármilyen betegségből, és köszönöm szépen, hello, szia, és megy vissza a világba, emberek. Na ezért fontos legyen üldöztetés. Ezért volt fontos, drága emberek, Pál apostolnak az oldalában a tövis, ami, hogy mi volt, Isten tudja. Lehetett betegség, lehetett bármi. De azt mondja Pál apostol, hogy megértettem, hogy elég nekem a Krisztus kegyelme, mert 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy vétessen el tőlem a tövis az oldalamból, de nem vette el, hanem azt mondta, hogy Palika, elég neked az én kegyelm, mert ha tövist eltávolítom, akkor te futsz vissza a világba, mint a 9 leprás, mint a zsidók, és mint a keresztények. Ezért örülj, hogy van tövis az oldaladba, hogy ne kívánkozzál vissza a test rabságába. Hát akkor az egész megmentés fölösleges volt. És még hogyha a végén nem hallgatsz el, akkor egy olyan Istenről fogsz bizonságot tenni, mint a zsidók. Teljesen anyagias, pénzimádó Istenről, mint ahogy ez történik a kereszténységben is, az elbukott kereszténységben, a katolikus és a megújuló karizmatikus kereszténységben, ahol minden Isten nevében, jóformán ugye a mammon imádatról szól, a jólétről, a bővölködésről, emberek. Na akkor melyik a rosszabb, drága emberek? Hogy Isten nevében hazudozzunk egymásnak? Az a rosszabb, vagy pedig az, hogy van valamiféle üldöztetés, vagy van egy tövis az oldalunkban, egy fogyatékosság, testi erőtlenség, inkább úgy mondanám, ahogy mondta Pál apostol is. Testi erőtlenség, vagy betegség, vagy bármi, csak megmaradjunk az élő Istennek a közelségében, az ő szeretetében és az ő szavában. Úgyhogy, ahogy mondta egy román politikus nő, ugye egy aktivista volt a kommunista párt ellen, lázadozott, és végül börtönbe került, és na, nyomás alatt volt ő is, nyomás alá volt téve, de ott megismerte Istent, megismerte a Krisztus kegyelmét, és megkapta az igazi békességet, megkapta az újjászületés ajándékát, gyermekké vált, és azt mondta, hogy áldott légy te börtön! Ezt mondta, drága, a román politikus nő. Áldott légy te börtön! Kérdezték, hogy a börtönben, és akkor most melyik párthoz tartozó, melyikkel szimpatizál? Azt mondja, hogy én amikor bejöttem a börtönbe, én a politikát a börtönön kívül hagytam. A hiúságomat is, a szépségemet is, az én dicsőségemet, az okosságomat, a pénzemet, a házamat, az aranygyűrűt. A börtönön kívül elhagytam. És itt a börtönben viszont az élő Isten kegyelme van velem, és az nekem bőségesen, elégséges, és megírta a könyvet, ugye, hogy áldott légy te börtön, egy ilyen film is erről. Drága emberek, aki ezt nem érti meg, aki az ilyen sztorikat, történeteket nem érti meg, nem fogja fel az ő értelmével, hogy Isten miért engedte a zsidóknak is, a kommunizmusban a keresztényeknek is az üldöztetést, aki ezt nem érti meg, az nem, hogy vissza fog folyni a világba, hanem még mindig benne Istennel van, lehet, hogy Isten nevében, lehet, hogy Jézus nevében, teljes kereszténység nevében, teljesen mindegy, de benne van a világban. Mert hogyha nem volna benne a világban, akkor értené azt, hogy Isten miért engedi meg, miért engedte meg az üldöztetést Jézusnak, mondjuk ő ilyen értelemben kivétel volt, mert ő üldöztetés nélkül is hűséges volt az atyához. De az apostoloknak, az Attiláknak, meg a Kingáknak, meg a Tiboroknak, meg a Leventéknek, nekik megengedi az üldöztetést az ő testi erőtlenségeik miatt, mert tudja, hogyha nem volna semmilyen üldöztetés, akkor visszamennének a világban, és alárendelnék magukat, a lelküket a testnek, a test kívánságának. Úgy fognának vissza a világba, mintha soha ki sem jöttek volna onnét, drága emberek. Ezért van üldöztetés. Az inkvizíció idején is ezért történt a zsidókkal, mert Isten ezt mondta, hogy ez fog történni, ha tőlem elfordultok, ez fog történni. Sehol nem fogtok otthonra lelni. Próbáltok ti visszamenni a világba, próbáltok asszimilálódni, próbáltok magyar zsidók lenni, francia zsidók lenni, orosz zsidók lenni, de sehol nem lesz nyugalmatok, mert megkaptátok azt a hatalmas ajándékot, az igazságot, és ti azt eldobtátok magatoktól. És ezért tud megtörténni az, drága emberek, hogy túléli a holokausztot, túléli azokat a borzalmas dolgokat, és amikor megkérdi őt a riporter, nem az élő Istennek ad hálát és dicsőséget, hanem magát sajnáltatja, a testet, a rothadó testet sajnáltatja a világgal, hogy elvették tőle az aranygyűrűs a házat. Az unokája is nem tudom én mi. Na ezért, drága emberek. És azt kell mondjam, hogy legyen, aminek lennie kell. Nem akarom én sem sietetni, sem késleltetni, hogyha annak kell lennie, akkor legyen az, drága emberek. Mintsem, hogy visszafoljunk a világba teljes mértékben. Mi ki sem jöttünk belőle, drága emberek, teljes mértékben. Ki sem jöttünk. Hát mekkora volna az esélyünk arra, hogyha minden rendeződik, ugye, anyagi körülmények, és már senki nem zavar minket, és már a házasság is teljesen oké, a munkahely is teljesen oké. Mekkora volna az esély, hogy te kijöjj a világból teljes mértékben, és hűséges maradj az élőisten szavához. Zéro emberek. Még ki sem jöttünk teljesen. Hogyha megszűnne a nyomás a rendszer részéről, a legtöbb olyannan született gyermek elveszne. Ha a nyomás teljesen megszűnne, a legtöbb ember, aki megismerte Isten kegyelmét, elveszne, emberek. Ez az igazság. És aki ezt nem hiszi, az lehet, hogy meg kell tapasztalja, hogy mit jelent az, hogy azok után, hogy megkaptál azt a hatalmas kegyelmet Istentől, úgy mész vissza a világ szolgálatába, a pénz és a mammon és a rendszer szolgálatába, mint ha soha ki sem jöttél volna onnét. Jönnek vissza a receptek a patikából, ugye a rendelőből, jön vissza minden, a minden, úgy, ahogy eddig is csináltad. De már Isten nevében, mert te már jó keresztény vagy, új protestáns, neoprotestáns vagy te, ugye, neoprotestáns keresztény vagy, aki ugyanúgy szolgálod a világot, mint a zsidó és az elbukott katolikus keresztények és a karizmatikus keresztények. Na, tehát azt hiszem, hogy ebből lehet, hogy picit össze-vissza beszéltem, Isten bocsássa meg, hogy így sikerült az én testi gyarlóságom miatt. De én őszintén bízom abban, hogy aki megértette, ebből megértette, hogy miért volt üldöztetés, miért kellett legyen üldöztetés a világban. Közben itt Kinga írja, hogy a kezdetleges lelki kincsből szellemi, agyi kincset csináltunk a test javára és a lélek kárára, emberek. Ezt tette a zsidó. Nem csak a büdös zsidó, hanem a büdös keresztény és a büdös magyar is. Emberek, ha valaki azt gondolja, hogy kivétel, az túlságosan becsapja magát. Annyira, hogy talán meg sem szabadulhat már. Ezt tettük mindannyian. A zsidók is, a keresztények is, a magyarok is, és a székelyek is. Hogy a lelki kincsből, amit kaptunk Istentől, szellemi kincset, tudományt, agyi kincset csináltunk, agyi kincset a test javára és a lélek kárára, drága emberek. Ez történt. Ezt jelenti visszaélni Isten kegyelmével. Nem élni, hanem visszaélni Isten kegyelmével. Az Isten ismeretét felcserélték a tudásra, avagy Isten tudójává tették magukat, magikat, ahogy mondják ottan Kovász nemelében, magikat. Isten tudójává tették, tehát Isten nem tudni kell, hanem ismerni, mint ahogy a vőlegény ismeri az ő anyasszonyát. amikor egy vagy vele, egy lélekben vagy a mindenható Istennel. Nem okoskodni kell, nem az agyba kell betenni Istent, hanem a vérünkbe legyen ott legyen közösségünk vele, és cselekedjük és mondjuk azt, amit ő nekünk súg a fülünkbe. Tehát ismerjük őt, nem az agyból prezentáljuk Istent, nem az agyunkból, de még csak nem is a Bibliában, mert látjátok, hogy a Bibliából próbáltam prezentálni, és amikor ott megkerestem, az a rész ennek a kijelentésnek is jó unalmassá vált, és jól megzavarta magam. Kellett volna, hogy engedjem, hogy lélek által jelentsem ki, de ugye beleszólt az én agyam, az én szellemem úgymond a dologba, és úgy történt egy ilyen akadás ebben a felvételben, a bizonyságban is. Azt mondja a Zsoltáros, hogy értsétek meg ezt ti, Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Azért vannak ilyen bizonságok a YouTube-on, és a világon Isten megengedi, hogy még legyen, hogy aki ezt hallja, kapjon figyelmeztetést, mint Isten felejtő, hogy nehogy el legyen ragadva menthetetlenül, drága emberek. Aki megérthette, mutassa meg embertársainak. Mutassa meg, hogy hát, ha még valaki megérti, és valaki magára ismer benne, nem megsértődik, és nem felfúvalkodik, hogy mit képzel ez magáról, hanem magára ismer. És amíg még nem késő, addig az élő Istenhez kiállt irgalomért, hogy megigazítsa az ő szívét, az ő mammon felé hajló szívét, az ő testi jólét felé hajló szívét, az ő világnak megfelelni akaró szívét megmentse, amíg még valamit megmenteni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!